Azon gondolkodtam, hogy a tanítványságról, mint ilyenről, már nagyon régen beszéltünk itt konkrétan, és bár a keresztények tudják is, hogy a tanítványság az egy fontos téma, és mindannyian tudjuk is ezt, de felmerül bennem a kérdés, hogy olyan tudjuk-e, hogy alapjában még mit jelent. Tehát, hogy a gyakorlati életben mit is jelent ez a tanítványi élet. Meg hát azzal is szembesülnünk kell azért újra és újra, hogy a keresztény élet azért nem egy ilyen lineáris egyenes, amikor az ember a megtérésénél elindul, és akkor így a menny felé folyamatosan erőteljesen növekszik, gyümölcsözik, igaz? Tehát vannak benne azért ilyen, hát kinek hogy, ilyen színuszgörbék, vagy ilyen fogasgörbék, és egész nagy amplitudók is lehetnek a szellemi életben. De hogy mennyire igaz, hogy bennünk van a Szentlélek, ez abból látszik, hogy amikor a szellemi élet egy újjászületett hívő embernek hanyatlani kezd, akkor egy erős bánkódást kezd érezni a szellemében a Szentlélek által, és egy nagy vágyat és szomjúságot kezd érezni, arra nézve, hogy az Úr megújítsa, és azt gondolom, hogy az előző vasárnapon is kaptunk egy erőteljes bátorítást arra nézve, hogy az Úr meg akar újítani és frissíteni bennünket. Az első ige, amit szeretném, ha szeretnék felolvasni, aztán majd egy hosszabb ige szakaszt nézzünk meg a Zsidókhoz írt levélből, ezzel a megtorpanással és helyreállással kapcsolatosan először, aztán majd a tanítványsággal kapcsolatosan még valamikor, majd egyszer vagy kétszer fogunk foglalkozni. Nem feltétlen gondoltam most egy sorozatot elindítani ebben a témában, hanem inkább azt gondoltam, hogy majd újra és újra, néhány hónap múlva elővesszük ezt a témát, mert azt gondolom, ez hasznos lesz. Ráadásul pedig ugye gyülekezetünk stratégiai alapelvei közül az egyik a tanítványság, amely nem baj, ha megüllás így hangzik. Akinél pedig jó, beszélünk. Máté evangélium 13. rész 23. verse így hangzik. Akinél pedig jó földbe hullott, mármint az ige mag, Jézusnak a beszéde, az hallja és érti az igét, és terem az egyik 100 annyit, a másik 30, 60 annyit, a harmadik pedig 30 annyit. Amen. Sokat foglalkozhatnánk az igének az előző szakaszaival, és foglalkoztunk is, hogy ki az, aki nem terem gyümölcsöt, és miért nem terem gyümölcsöt, de azt gondolom, a tanítvány életről, amikor beszélünk, akkor egyértelműen a tanítványokra ez az utolsó igevers Jézusnak a magvető példázatáról adott magyarázatának utolsó vers, a gyümölcstermés a lényeg. Tehát egy keresztény élet az egyértelműen gyümölcstermő élet. Így van? Egyetértünk. Igaz, aki azt mondja, hogy valaki tanítvány keresztény, az biztos, hogy gyümölcstermő. Nem az a kérdés, hogy gyümölcstermő-e, hanem hogy mennyire az. Ez a kérdés. És azért gondoltam, hogy a tanítvány életben akkor koncentráljunk a gyümölcstermésre. És a gyümölcstermése kapcsolatban is arra, hogy mennyi gyümölcsöt termünk, és hogyan lehet gyümölcsöző életet élni, és milyen feltételei vannak ennek. Valamikor korábban már az Engel skálát mutattam itt nektek, teológián használom ezt az eszközt. James Engel a Billy Graham társasággal, Billy Graham társaság evangelizációs szolgálatán keresztül tért meg, és csatlakozott Jézus Krisztushoz. Egy üzletember volt, aki megdöbbenve látta azt, hogy amikor elmennek egy városba, a Billy Grahamék, vannak olyan városok, ahol nagyon sokan megtérnek, tehát tömegek térnek meg, és vannak olyan városok, ahol meg csekély a gyümölcse az evangelizációnak. Kevesen adják át az életüket, és mivel egy ilyen ember volt, ilyen agya volt, így volt összerakva, elkezdte ezt kutatni és vizsgálni, különböző mintákat vett, elemzéseket csinált, és elemzések útján felállította az Engel skálát, és rájött arra, hogy akkor térnek meg egy területen vagy településen sokan, ha már a megtérési ponthoz közel vannak csoportok, tehát valamilyen módon elő van készítve a terep, az az emberek szíve, az emberek élete az evangélium fogadására. Ezért a Billy Graham társaság egészen komolyan, gyakorlatilag egy másfél évvel előtte kezd minden evangelizációs hadjáratot meg. Ott megkezdi a gyülekezetekkel való foglalkozást, az ima hadjárat elindítását, elkezdi a felkészítést, a lelkigondozók felkészítést, tudatosan, megkezdi azt, hogy bátorítja, hogyan hivogassatok, említi az András ima listát, a hivogatós listát, és azon dolgozik, hogy a keresztények közössége minél jobban megdolgozza, jó értelme vett, véve a földet, azaz az emberi életeket, a kapcsolataikat, fellángoljon az életükben a felelősségérzet az elveszett lelkek felé, elkezdjenek imádkozni az elveszettekért, és osszák meg a bizonyságtételüket minél több emberrel is. Amikor a keresztényeket sikerül így felbátorítani egy területen, és eltelik az 1-1.5 év, akkor általában elég sokan adják át az életüket Jézus Krisztusnak, és mindig is mondta Billy Graham, aztán az utóda is, hogy nem ezen az egy eseményen van a hangsúly az evangelizáción. Sokkal inkább a hangsúly azon van, ami előtte történik. Mert az evangelizációs alkalom az már annak a gyümölcse, ami előtte megtörtént, úgymond a mindennapi életben a keresztényeken keresztül. Ugye a távolságot látjuk ezen az ábrán, a megtéréshez viszonyítva, ugye ez a megtérési pont itt a Engel-skálánál, és bocsánat, ez a megtérési pont, és ez az alsó rész pedig a távolság a Krisztustól, és a távolságot így írta ő le, Engel, hogy a legtávolabb lévő ember nincs tudomása se Istenről, aztán jövünk közelebb a megtéréshez, valami természet feletti sejt, aztán kezd tudatára jutni az Isten létezésének, majd érdeklődni kezd a kereszténység iránt, aztán még mélyebbre megyünk, még közelebb megyünk a megtéréshez, újjászületéshez, megismeri a keresztény hit alapjait, ugye itt már kellenek a bizonságtevők, az előző kettőnél mindenképpen kellenek már olyanok, akik keresztényként terjesztik a hitet, tehát elmondják, bizonságot tesznek, megtöltik a területet, az emberek életét, a Krisztusról való bizonságtétel, az evangélium igazságokkal, igékkel, küldözgetik, kiírogatják, Facebookra fölteszik, beszélgetnek, együtt ebédelnek, a családban mondják. Teljesen természetesen az életük része, mint a lélegzetvétel, az, hogy a Krisztust hintik, a Krisztus igét és magját hintik szerte a környezetükben. Aztán megragadja az evangélium egyes elemeit, tetszik neki valami az evangéliumból, jó, szeret az Isten, jaj, le jó, olyan csoda, ez tényleg jó hangzik, még egy, áj, de nagyon jó. Ha bűnös vagyok, az már nem annyira jó. De ez tetszik, ez ebből az egészből tetszik. Tetszik azt, hogy így szeretitek egymást, tetszik azt, ahogy éltek, tetszik azt, hogy zenéltek. Tehát valami tetszik neki. Aztán pozitívan viszonyul az evangéliumhoz, nyílik a szíve, tudatábra ébredt Isten előtti állapotának, ez a bűnismeret. Általában ez történik mindig, amikor az emberek elkezdenek közeledni Krisztushoz, közelednek Istenhez, akkor ennek a közeledésnek a gyümölcse az, amikor ráébrednek a saját elveszett állapotuknak. Olyan jó volt, olvastam a Mező Misének a szakdolgozatát, most diplomázik a Teológiai Akadémián, és elküldte a szakdolgozatát, olyan jó volt olvasni, a Szabadítók Egyelemről írt, amilyen evangéliumi tisztasággal ír erről a kérdésről, az Krisztussal találkozásról, és a bűnbánatról, és a kegyelem szabadító erejéről. Megindító, jó volt olvasni, látni, hogy milyen világosságot kapott ez az ember az úrtól, és hogy tényleg jó döntés volt neki, hogy beiratkozott a teológiára, és hogy erre a teológiára iratkozott be, és egy ilyen evangéliumi tisztaságú tanítást kapott. És ebben nőtt fel, növekedett fel a hite. És ilyen tiszta, biblikus, evangéliumi keresztény hit jött elő abból, ahogy ő ír a megtérésről, a szabadításról. Tényleg öröm olvasni. Aztán hívást hall a döntésre, nem tud megtérni valaki, nem mondják meg neki, hogy meg lehet. Azt sem tudtam, hogy meg lehet térni. Hát el kell mondani az embereknek, hogy meg lehet térni. Nyilván akkor, ha már ott van az érdeklődés a szívében, és tudatára ébred annak, hogy ki is ő, de ehhez meg hallania kell az evangéliumot. Aztán a -1-ben megtérésre hittel reagál, kész hittel fogadni a kegyelmet, és ugye ez a megtérés újjászületés pontja. És aztán a következő szakasz, amivel foglalkozunk, ez a megtérés utáni szakasz, tehát gyakorlatilag gyümölcstermő szakasz, ugye itt az előző szakasz, a hívő keresztények gyümölcstermő szakasza. Tehát amikor elsegítünk valakit a megtérésre, akkor ezek mind-mind, amikor segítünk valakit tovább egyik fázisra a másikra, az a keresztény ember gyümölcse egy másik ember életében. Gyümölcsöt termünk azáltal, hogy valakit közelebb segítünk Jézus Krisztushoz. És ez a gyümölcs egyébként. Néha mondják a keresztények, hogy a Szentlélek gyümölcse gyümölcs. Nem. A Szentlélek gyümölcse ahhoz kell, hogy gyümölcsöt tudj teremni. Tehát az, hogy te jó ember vagy, az még nem jelent az, hogy Krisztus tanítványa is vagy. Sőt, egyáltalán biztos, hogy azt jelenti, főleg annak tartod magad. De ha tanítványai vagyunk Jézus Krisztusnak, az abban mutatkozik meg, hogy az embereket segítjük vele találkozni. Ez a gyümölcstermés. Ez szerint egy gyümölcsöt teremni a keresztény életben. Tehát ugye valaki dönt, kiértékeli a döntését, az első dolog a megtérés után, amikor valaki megtér, akkor most hogy is van, mint is van, olyan erővel hat rá, ugye Krisztusnak a szabadító ereje, a Szentlélek munkáját, és új világba érkezik, és kell feldolgozza, hogy akkor most mi is történt velem, ez a megerősödésnek, a hitben való megerősödésnek az időszaka, az evangéliumban való megerősödésnek az időszaka, az első akár hónapok is eltelhetnek, amíg valaki ebben a kiértékelésben kiérték egyet, hogy mi történt velem. Aztán jön a következő pont, elkezd gyülekezetben járni, és ott tanítás kap, ugye nyilván ezen a ponton valahol beszéltünk a bemerítésről, tehát bemerítkezik, és részévé válik a keresztény közösségnek, aktív részévé, bekapcsolódik mások tanítványátételébe, ugye elkezdi megosztani a hitét. Már a megtérés után nagyon hamar egy új hívő meg tudja osztani a hitét azokkal, akik még 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 távolságban vannak, mert már ő már tovább jutott, tehát már van akivel, van, amit megoszthat, mert egy csomó mindent átélt és megtapasztalt az Úrral azokból, ahol még nem járnak mások. Tehát azt gondolom, hogy mindenkit bátorítani kell, aki friss megtérés, hogy nyugodtan mondd el, amit tapasztaltál az Úrból, minél több embernek mondd el. És ne azon gondolok, hogy te mekkora tudással rendelkezel, csak azt mondom, amit te megtapasztaltál eddig, és megértettél az evangéliumból. Aztán növekszik az igeismeretben, és innentől kezdve a következő pontok már felsorolási jellegűek, nem sorrend. Erősség a keresztény jelleme, lelkeendékait felismeri és használja, mennyi javakkal sáfárkodik, meg van áldva, szellemi áldással kap, megértette minden az Istentől van az életében, tudja, hogy az Isten a forrása az életében mindenki, és elkezdi ezeket használni, kamatoztatni Isten dicsőségére. Ehhez kell egy felismerés, egy megértés. A szellemi életben az érettségnek az egyik fázisa már, amikor az ember felismeri, hogy mindennek forrás az életében az Isten, és minden, amit kapott, azzal tud mások javán sáfárkodni. Ez a tanítványi életre jellemző. Aztán mennyi javak a sáfárkodik? Igen, közössége van Istennel az imádság által, aktív eleven ima élet is jellemzi a tanítványt. Nyitott mások felé, ugye kapcsolatokra a gyüleketen belül és azon kívül van benne nyitottság. A hitet eredményesen adja tovább, azaz tud segíteni másoknak abban, hogy közelebb kerüljenek Jézus Krisztushoz, és a vele való találkozásban megéljék a megtérést és az újjászületést. No, hát a keresztény élet alapjaival foglalkozunk akkor a megtérést követő időszakkal. Itt ugye vannak nagy lábnyomok, meg van egy kis fickó, aki ezeket a nagy lábnyomokat próbálja követni, nyilván nagy lábnyomok Jézus Krisztus lábnyomai, és ő pedig próbálja követni Krisztust, ahogy tudja. No, itt szeretnék rávilágítani egy rendkívül komoly tévedésre, amely keresztények tömegeit bénítja meg a tanítvány életben. Ez a tévedés pedig az, amikor valaki a názáreti Jézus külön kategóriába helyezi, és megfelelkezik arra, hogy ugyanolyan ember volt, mint mi. Ezt nehezen tudjuk befogadni, ezért hajlamosak vagyunk inkább keresztényeket példának venni, vagy Pál apostolt példaként venni az életünkbe, mint sem a názáreti Jézus, mert a názáreti Jézus ugye más kategóriába tesszük. Hogy neki könnyű volt. El kell oszlassam ezt a félreértést. A názáreti Jézusnak semmivel nem volt könnyebb mindenket, sőt nehezebb volt. Mert ő rendelkezett minden hatalommal ahhoz, hogy ne kelljen átélnie, amihez neked nincs hatalmad és nekem. Neked át kell élni, nincs mese. De neki volt hatalma, méghozzá természetfeletti hatalma volt, hogy ne kelljen az emberi sors minden elemét és az emberi élet minden korlátját magára venni, de ő isteni hatalmánál fogva úgy döntött, hogy elhagyja a mennyet, és a földön lesz ember. Nagyon örültem, mikor megtudtam, ez a dal lesz ma, mikor tudtam, miről fog prédikálni. Mert ez a dal erről szól, hogy elhagytad a mennyet, hogy ember legyél. Tehát, és az a baj, hogy keresztények azért vannak gátolva a tanítvány életükbe, mert Jézus Krisztust nem tartják követhetőnek. Úgy gondolkodnak, hogy Jézus nem lehet követni, ma vagy valami szuper. És megrekednek a tanítvány életükben. Igaz, amit mondok? külön kategóriába teszik az emberek Jézus Krisztus, vagy tehetjük bármelyikünk Jézus. Pedig Jézus Krisztus kell követnünk. És Pált is csak annyiban kell követnünk, amennyiben ő Krisztus követte, de ő mondja is mindig, amikor erről beszél, hogy legyetek az én követőim, és nézzétek meg, hogy hogy követem én a Krisztust. Tehát ti is úgy kövessétek végül is ne engem, hanem a Krisztust. És amikor Pál apostol ír Krisztusról, majd mindjárt olvasom néhány igét, akkor ő nagyon próbálja megmutatni azt nekünk keresztényeknek, hogy emberré lett az Isten. És valóban emberré lett. Tehát Jézus Krisztus csecsemőként megszületett, és mindenben átélte azokat a korlátokat, amelyben egy csecsemő ki van szolgáltatva és át van élve. Meg kellett menteni az életét. Megölhették volna. Mekkora kockázat? Kísértés szemmelet, és elbukhatott volna. Teljesen benne volt a pakliba, hogy elbukik. Elbukhat. Tehát az esély. Vállalta ezt. És mondom, kell, hogy a szívünk és az elménk megváltozzon. Különben nem tudunk eredményes tanítvány életet élni, mert nem tudjuk Jézus követni, mert azt gondoljuk, hogy ő nem követhető. Tehát ahogy ő élt, és amit ő csinált, és amivel ő példát adott, az nem követhető. Hát mi csak emberek vagyunk. Ő is ember élet. Igen. Íme az ember. Pilátus nagyszerű felfedezése, amelyet Munkácsi Mihály megfestett, ugye, és mindenki nézegeti. Íme az ember, igen. Íme az ember. Nem Ádám, hanem az ember, ami ennek az Isten megalkotta, és eltervezte. És mitől lett ő olyan, amilyen, és ezt is meg fogjuk nézni az igében, ameddig jutunk. Azt mondja a Zsidókhoz írt levél 4. rész 14.-15. verse a mindjárt felolvasandó ige szakasz megelőzően. De mielőtt ezt megtenni, felolvasom ezt a szakaszt, amit láttok ott kiírva. Ebből néhány részlettel fogunk foglalkozni. A Zsidókhoz írt levél 5. fejezete 7. versétől olvasom a 6. rész végéig. Nyugodtan kövessétek a bibliáitokban, hasznotokra válik, ha a szemetekkel is követitek az írásokat, sokkal több fog megmaradni. A 10%-on túl még plusz 15-öt tudok garantálni, 25% maradhat meg, ha olvasod is, nem csak hallgatod. Azért 15% elég sok. Ma annyi kamatot kapnának az emberek, szerintem most rohannának a bankba, és még a 10 forintjukat is beraknák. Keresztények meg nem értik, hogy jobban kamatozna az életük, ha olvasnák is. No, nézzük. Zsidókhoz írt levél 5. rész 7. vers. Ő Isten, ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. Felfogjuk? De szerintem ez túl van a biztosítékokon, nem? Kell biztosítékcsere az embernek az elméjében. És meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, öröküdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Engedelmeskedett, és az ő követői engedelmeskednek. Elismerik meg őket. Mert Isten őt Melkisédek rendje szerinti való főpapnak nevezte. Erről talán majd később egy pár szót, de igazán túl van a mai kereteken. Erről nekünk sok mondani valónk van, mondja a Zsidókhoz írt levél írója, de most nem megyünk bele, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. De azt mondja az írás, hogy vannak dolgok, amit a keresztények nem értenek meg. Nem lehet nekik még tanítani se lehet nekik, mert nem értik meg. Tehát egyszerűen azért nem értik meg, mert bizonyos alapok nincsenek helyén az életükben. Vagy alapokban ez a fűrészfogas keresztény élet miatt megzuhant a szellem életünk, és eltompult a hallás, nem érzékelünk. A tompaság, az érzéketlenség lelki, szellemi állapota kísért bennünket. Mert mostanra már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire keményeled erre. Akik ugyanis tejenél járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. Nagykorúnak pedig kemény eledel való, mint akinek tapasztalatok folytán gyakorlottak az érzékei a jó és a rossz megkülönböztetésére is. Tehát ugye mit mond az írás? Hogy a keresztény életben, a tanítvány életben, mikor haladunk előre, olyan megértéseink lesznek, olyan megtapasztalásaink lesznek az Úrnak való engedelmesség útján, hogy egyre tisztában és világosabban leszünk képesek különbséget tenni jó és rossz között. Akár tanításokat is megítélni. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elmi tanítást, térjünk rá a nagykoraknak szóló tanításra, és ez a hetedik résztől való tanítása a zsidókhoz írt levélnek egyébként, a hatodik részben még a kiskorúsággal foglalkozik, és az alapokkal foglalkozik, a tanítvány élet alapjaival foglalkozik az írás. Ne kezdjük újra lerakni, és itt jön alapok, lerakni a alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Istenbe vetett hitnek. A mosakodásokról, a kézzátételekről, a halottak feltámadásáról, az örök ítéletről szóló tanításnak. Így is fogunk tenni, ha Isten megengedi. Tehát tanítani fogjuk ezeket. Lehet tetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítottak és megízlelték a mennyei ajándékot, és részesévé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az isteni felség, Isten felséges beszédét és az eljövendő világ erőit, de elestek, hogy azok ismét meguljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényterem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskorrót terem, megvetett, átok vár rá, és végül a megégetés. Felületek azonban, szeretném, jobbat gondolunk, hogy közel vagytok az üdvösséghez, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. Szolgáló kereszténység. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. És itt egy példa erre. Amikor Isten Ábrahámnak ígéretet tett, önmagára esküdött, mivel nem esküdhetett nagyobbra. És így szólt, bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. És így, miután Ábrahám türelemmel várt, mintegy 25 évet várt Ábrahám egyébként türelemmel, hogy betesedjen az ígéret, amit kapott, 25 év telt el, és sok minden történt eközben. Tehát türelemmel várt, beteljesült rajta az ígéret. Mert az ember önmagánál nagyobbra esküszik, és minden ellenvetésnek véget vet, mindent megerősít az eskü. Ezért Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így ez a két változhatatlan tény, amelyben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatolt a kárpít mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisedek rendje szerinti főpap lett örökké. És következik ugye a keményebb rész, a hetedik résztől, ahogy mondja az írás, hogy a mélyebb megértések, a mélyebb tanítások részletei. Ugye a keresztény hit alapjaival kapcsolatosan meg kell lássuk tehát, hogy Krisztus engedelmeskedett, és ahogy említettem nektek, ki is ez a názáreti Jézus. A zsidókhoz írt levél 4. rész 14-15-ös verse, tehát ami megelőzi ezt a szakaszt, így szól. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett. A názáreti Jézus kísértés szenvedett. Kivéve a bűnt, azaz, a különbség az köztünk és közte, hogy ő nem bukott el. Nem nem vétkezett. Tehát hozzánk hasonlóan átélte a kísértést teljesen valóságos módon, de a különbség csak az, hogy ő nem bukott el. Mi pedig nem tudtunk megállni mindig a kísértése közepette. A Filippi 2:5-től pedig, ugye az apostol által lejegyzett igazságok ezek, az az indulat, legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, az indulat pedig azt jelenti, az a gondolat, gondolkodás, megfontolás és érzület legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Úgy gondolkodjatok, az a gondolat legyen befogadva az életetekben, az az érzület, érzésvilág, hozzáállás legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén, és magyarázza, mit jelent ez a gondolat, mit jelent ez az érzület, mit jelent ez az indítatás, hogy mert ő Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá, és magatartásában is embernek bizonyult, pontosabban emberként élt, tehát valóságos emberként élt a valóságos Isten. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Felteszem a kérdést. Ha Krisztus tanítványai akarunk lenni, opció-e az engedelmesség? Hogy ez egyetlen lehetséges módja annak, hogy kövessük Jézust. Értitek, ugye? Mi emberek néha azt gondoljuk, hogy majd eldöntjük, hogy azt tesszük-e, amit Krisztus tanít, vagy parancsol. És ezért vallunk kudarcot a keresztény életünkben. Ez a másikok. Egyiknek tartjuk. Nem dolgodunk. A másikok pedig, hogy a engedelmességet opciónak tartjuk. Nem pedig az egyetlen számunkra járható útnak. Sokkal több erő lenne az életünkben, és sokkal több öröm lenne a keresztény életünkben, ha az engedelmességet nem opcióként tekintenénk, hanem az egyetlen járható útként. A Krisztus követésben. Igazam van? Jézus, ugye itt olvasunk a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében félelemről, a haláltól való félelemről olvasunk Jézus esetében. De Jézus nem a haláltól félt közvetlenül, hanem attól a haláltól, amely a mi bűneink súlya miatt éri őt. Tehát a bűnök miatti haláltól félt Jézus. Megízlelte a Getsemáné kertben, ugye olvassuk ott a nagy tusáját, hogy mit jelent a világ bűneit, az összes szennyezés mocskot, amit összehordtunk mi emberek, magára venni. És mit jelent azért szenvedni, amit mi követünk el. És mit jelent magára venni ezt az átkot. És ez az, ami rettenetes volt számára. És komoly küzdelmet jelentett neki, hogy emberként meghaljon a mi bűneinkért. Valóságos emberként átélje a szenvedést helyettünk, amit nekünk valóságos emberként kéne átélni. Ő valóságos emberként harcolta meg ott ezt a harcot, és majd csak utána mentek angyalok, és szolgáltak neki. Valóságos emberként bőjtől és küzd 40 napon keresztül a pusztában, majd néz szembe a kísértéssel, és majd, amikor szembenézett a kísértéssel, jöttek angyalok, és szolgáltak neki. Nem arról volt szó, hogy neki könnyű volt. Hát mindent megoldottak az angyalok. Egyáltalán nem erről van szó. És a kereszten is elfordítja az atya a tekintetét róla, és nem segít rajta. És ennek ellenére azt mondja a názáreti Jézus, hogy atyám, a kezedbe teszem a lelkemet, mert én benned bízok, ha megölsz is. Nem volt könnyű Jézusnak végigmenni azon, ami neked soha nem kell. Te neked soha nem kell felvenni a világ összes bűneit. Az összes mocsokkal, szennyel szembenézni. Még hallani is nehéz megterhelő néhány szennyes mocsos dolgot az életbe. Nem, hogy fölvenni magadra venni, és azonosulni az átokkal. És azt mondani, atyám, meghalok, mintha én tettem volna. Kifizetem, mintha én lennék adósod. Erős üzenet, nem? Az ember Jézus haltnál kereszten, nem az Isten. Az Isten támad fel. És az Isten volt az, aki meg tudott állni a kísértés közepette, szentül. És ezért halhatott meg helyettünk. de emberként próbáltatott meg, és emberként mondott nemet a kísértőnek, és mondott igent az Atyaistennek. Jézus nem volt engedetlen soha, nem azért mondja az írás, hogy engedelmeskedett, mint hogyha engedetlen lett volna bármikor is. Jézus soha nem volt engedetlen az Atyának. Mindig, mindenben tökéletesen engedelmeskedett. De megpróbáltatott, ahogy mondtam is, hogy az engedelmességből kilépjen, és engedetlenné váljon az Atyának. És tudjátok, nagyon furcsa dolgokat mondott neki az ördög, igével kísértette. Tehát olyan dolgokat mondott neki, amikkel egyszerűbbé próbálta tenni az életét. Kikerülni egy kicsit, kiskapukat. És nemet mondott ugye a pusztában a változás a követkenyéré, ugolj le és mutasd meg, hogy a felül a messiás, akkor lejön és angyalainak parancsolt, hogy lábadat ne üsd be a kőbe, vagy itt van a világ összes kincse, neked adom, ha leborulva imádsz engem. Hát humoros dolog olyat felajánlani, amit valaki biztosan el fog veszíteni, de végül is az ördög hazugolt mindig, hát itt is mondott egy makot. Míg az első Ádám elbukott a kísértés közepette, a második, vagy az utolsó Ádám, ahogy Pál apostol beszél róla, a názáreti Jézus nem esett el a kísértésben, ezért volt alkalmas arra, hogy önzetlen szeretetből, tiszta életével odaadja az bűnös életünkért, váltságul az ő életét, miattunk, értünk és helyettünk. Kiskorúság, nagykorúság. A 5. rész 11-es versétől kezdve olvastunk erről, hogy sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok, tehát egy tompasság jött a szellemetekre, szívetekre, és nem vagytok fogadóképesek, nem vagytok taníthatóak, mondja az írás, mert el vagytok tompulva. El van tompulva az életetek. Nem lehet tovább segíteni azt, aki engedetlensége miatt megrekedt a hitben. Tehát engedetlensége miatt rekedt meg a hitben. Valamit felismert, megértett, mégsem azt szerint él. Nem tudsz csinálni semmit vele. Hogy segíteni tovább a növekedésre? Nem tudunk tanítani azt mondja tovább titeket, mert megvagytok rekedve. Elvagytok tompulva. Vagy visszatáncolt valamitől, amit korábban már megértett. Ugye ez is ez a fűrészfogas keresztény életünk, ugye néha visszaesünk, olyan dolgokban sem járunk már, amit korábban egyébként megértettünk és jártunk benne. Isten igének alapelemeiről, ugye a Zsidókhoz írt levél 6.1.2-ben olvasom, majd mindjárt megnézzük. Ezeket kell újra és újra átismételni, szeretettel tanítani, hogy helyre álljanak az alapvető dolgok a szellemi életünkben, és a tanítványi útra visszataláljunk. Akik szellemi életükben előhaladtak, azokra jellemző, hogy szellemi belátással rendelkeznek, mely folytán különbséget tudnak tenni a jó és rossz között, így a mélyebb tanításokat is meg tudják érteni és vizsgálni. A 6. részben, az első 2 versben tehát, 6 alap igazság van, amelyet itt a Szentírás olyan alapoknak nevez, amely a tej. A szellemi életben a tej. Amelyen fel lehet növekedni az üdvösségre és a gyermekkorra. Ugye beszélhetünk csecsemőkorról, a friss keresztény, új hívő, beszéltünk gyerekkorra, az első időszaka a szellemi életkorról, első időszaka a keresztény életnek, beszéltünk ifjúkorról, vagy fiatal felnőtt korról, és beszéltünk felnőtt korról a tanítványi életben, majd valamikor ezekről beszélni is fogunk. Most a mai napon nyilván ez nem fér bele a kereteink közé, csak a folytonosság az, amiről beszél a Szentírás, tehát egy folyamatról beszél a Szentírás. Láttátok az engelskálán is, ez azért jó az engelskálán, mert megértjük, hogy nem egyik pillanatra a másikra jutunk valahova, hanem fokról fokra, és le lehet mérni, hogy hogy halad az életünk, hogy jutunk előrébb. Tehát a szellemi életünket diagnosztizálhatjuk most, hogy hol tartunk, és most előrébb jutottunk, ahol tartottunk, vagy korábban jóval előrébb voltunk, mint most. Tehát valamilyen életünk valamilyen területén a hitben megrekedtünk. Vagy engedetlenné váltunk, vagy érzéketlenné váltunk. Akkor esedezni kell, és kiáltani kell az Úrhoz, hogy segítsen rajtunk. Frissítsen, meg újítson, meg bocsásson, meg állítson helyre bennünket, hogy ez a fűrész fog kiigazodjon, és vissza tudjunk állni arra a növekedési pályára, amelyre elhivattunk a Krisztusban. Az első dolog a holt cselekedetekből való megtérés, ez ugye a gondolkodásmód megváltozását jelenti, melynek következtében az ember elfordul a bűntől, és elkezd egy megváltozott életet élni. Tehát a holtcselekedetekből van a megfordulás, a metanoia, a megtérés, a felismerés, és az elfordulás is a bűntől, a bűnös élettől. Ennek az iker testvére az Istenbe vetett hit, teljesen összekapcsolódik vele. Ugye ez az Istenbe vetett hit a megtérés párja, mely során a megtérő bűnös odafordul Istenhez, és bizalmát Istenbe vetve elfogadja a kegyelmet, a bűnbocsánatot és az örök életet. Alapok, igaz? Milyen fontos, hogy az emberek az alapjai rendben legyenek. Tehát megtértem, új életet nyertem, Istenben hiszek. Pont. Nem hiszek másba, nem hiszek emberekbe, nem bízok magamba, nem bízok pénzbe, nem bízok a főnökömbe, Isten helyett. Istenben bízok egyedül. És mindenben csak rajta keresztül. És mindenkiben csak rajta keresztül. Alapvető bibliai igazság. A harmadik dolog, érdekes, több beszám van, mosakodások, zsidókhoz írt levélről van szó. A zsidókhoz írt levél pedig kinek iratott? Hát a zsidóknak, tehát nyilván, amikor a mosakodásokról beszélünk, akkor csak akkor fogjuk megérteni egy kicsit, abból a nézőpontból nézzük, ugye három bemerítés volt, amit a zsidók szertartásosan ismertek vagy gyakoroltak. Az egyik bemerítés a prozelita bemerítés, amely a pogány, goly hátterű emberek zsidó hitre térésekor történt, teljes víz alá merítéssel egyébként, de ez nem egyezik meg a keresztény bemerítéssel, mert ott egy vallás, egy tanrendszer, egy szokásrendszer részévé lett, abban mégis hasonlít, hogy egy népnek a része lett valaki. De nincs köze egymáshoz. Tehát, ha te prozelita bemerítésben részesültél, mondja az írás, az nem az, amiről a Názáreti Jézus tanít. Az nem elegendő. A második bemerítési mód, amit szintén ismertek, az a bemerítő János általi bemerítés, ez pedig a bűnbánók bemerítése, az Istenhez való visszatérés, a bűnből való, a bűn felismerése, a bűn megvallása, a megtisztulás bemerítése volt. És a harmadik bemerítés, amely keresztény bemerítésnek nevezünk, amely a Jézus tanítás alapján, Jézus parancsa bemerítés alapján történt, és a Krisztussal való azonosulás és a Krisztus követésnek a képe, szimbóluma. Tehát ez a valódi keresztség bemerítés, amiről a Biblia beszél. Ez legyetek tisztában vele, hogy mi az, ami nem jó, tehát nem az, amiről beszélünk, emlékezzetek rá, ha valaki olvastam az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, és találkozik olyan, hogy eljutottak bizonyos személyek a János keresztségéig, be kellett őket meríteni Jézus nevében. Atyának, a fiúnak és Jézusnak nevében, mert nem értették, nem jutottak el még az evangélium tanításáig, és megmagyarázták nekik az írásokat, majd bemerítkeztek, és vették a Szentlélek ajándékát. Tehát ez a három... Ezért van többes szám a mosakodások, bemerítések egyébként pontosan. Csak mosakodások azért jó fordítás, mert értjük, hogy ne keverjük össze. Egyik mosakodás, a harmadik a bemerítés, tehát ami igazi, a valódi a Jézus tanítása. Aztán a kézzátételek, itt is többes szám van, 4 kézzátétel van a Bibliában, amely biblikusan gyakorolható. Nyilván én mindig elmondom, hogy felhatalmazottság is kell hozzá. Kezét rátenni valakinek, valakire, az kell felhatalmazottság. És bizonyos kézzátételes imádságoknál nem elegendő a Szentlélektől való felhatalmazottság, hanem a Szentlélektől való felhatalmazottság felismerése is kell, és legitimálása egy helyi közösség által, gyülekezet elöljárója által. Az első kézzeltétel, ugye négy közül az első, a bemerítés követő kézzeltétel, a Bibliában látunk ilyeneket is, az Apcsán 8.16.17-ben, 19.5.6-ban, amikor a Szentlélek ajándékáért imádkoznak, hogy betöltekezzen valaki Szentlélekkel, és a Szentlélek által kapjon karizmákat, kegyelmi ajándékokat, ezt mi is gyakoroljuk, a bemerítés követő kézzeltételt. Nyilván erre avatottak, jogosultak erre. Aztán a szolgáltató kirendelés, ezt sem csinálta bárki, helyi gyülekezetben megfelelő felhatalmazottsággal rendelkező hiteles vezetők rendeltek ki, például Pál apostolt és Barnabást is, az antiochiai gyülekezet kirendelte kézzeltételes imádsággal, tehát a vezetők rátették ezeket Pál apostolra, meg Barnabásra, és kirendelték őket, kérték az Úr áldását, oltalmát az életükre, és azt mondták, hogy elismerjük, hogy az Úr hívott el titeket, és mi támogatunk titeket ebben a szolgálatban. És a kézzeltétel ezt jelentette. Aztán a betegek gyógyulásáért való imádság, ez ugye a keresztények egész körét felhatalmazza a Bibliára, hogy betegekre teszitek kezeteket, és azok imádkozatok érdekében, azok meggyógyulnak. Tehát a betegekért való imádság minden keresztények lehetősége. Ha a Szentlélek arra indítja, hogy imádkozom valakiért kézzeltétellel is, és kéri a gyógyulást az Úrtól, tehát ez a gyógyulásért való imádkozás kézzeltétellel, nyilvánvalóan nem csak kézzeltételet imádkozni gyógyulásért, és nem csak kézzeltétel útján gyógyítja meg az Úr a beteget, de a Biblia világosan tanít erről. Mármint a kézzeltételes imádságról a betegekért. Azt gondolom, hogy ez is tiszta életű ember, rendezett életű ember, szolgáló ember gyülekezetben olyan megbízható személyek gyakorolják, akik normálisan vannak kapcsolódva, és tekintélyel a szolgálnak, mert az a baj, hogy akik nem tekintélyel a szolgálnak, azok különböző szellemeknek nyílnak meg, és különböző szellemek átjáró házával lett az életük, mert nincsenek befedezve a Istentől rendelt tekintély vonalban. És bizony sajnos azért ez ilyen is van. De nem csak ilyen van, hanem van ennek a pozitív oldal, és mi erre koncentráljunk. És a negyedik dolog az áldásért való imádság. Így volt például Jézus, amikor odavitték a kisgyermeket, megáldotta őket, imádkozott értük. Ugye az atyai áldás, amikor egy apa imádkozik a gyermekeiért, feleségéért, áldást kér az életére. Én azt gondolom, hogy vagy imádkozunk, uram, ugye az esketéskor, házasságkötéskor áldást kérünk az életükre, imádkozunk a gyerekbemutatáskor, áldást kérünk a gyermekre és a családra is. Úgyhogy ennek a kézzeltételes gyakorlása abszolút biblikus. Tehát kézzeltételek. És gondoljatok bele, hogy most még négynél tartunk, és csak a négyben, a kereszténységben hány az, ami működik. És itt azt mondtuk, hogy a tanítvány élet alapvető dolgairól beszélünk, még azt mondta, nem tudunk többről beszélni szellemi megértésben, még ezeket nem értitek jól. Tehát nem össze-vissza mindent csináltok, hanem rendesen rendjének megfelelően értitek, és hitben, megértésben, ige szerint gyakoroljátok. Aztán a halottak feltámadása, na most ez nem az, hogy mindenhol megyek és támasztom a halottakat, ez nem erről szól, hanem ahogy a Biblia mondja János 5.25-29-ben, 11.25-ben, vagy a 2.4.14-ben, hogy minden halott feltámad. Mindenki. A halottak feltámadnak. Tehát lesznek idők, amikor minden halott fel fog támadni, és ugye ehhez kapcsolódik a hatodik dolog, az örök ítélet, azaz, akik elutasítják életükben a Krisztus kinyújtott kezét, a kegyelmét, azokra döntésük következtében az örök ítélet vár. És igenis van kárhozat, alaptanítás. Na ezt is kiszokták hagyni, mert ciki. Tehát egyrészt mindenki feltámad, azaz, aki meghalt, nem úszta meg az ítéletet. Mindenkinek oda kell állni majd Isten ítélőszék elé. Nyilván, aki Krisztusban hunytak el, az Krisztussal lesznek, ők részük az első feltámadás, de minden halott föl fog támadni, és akik életükben elutasítják és aláhúzom a Krisztus kegyelmét, a megbocsátást, Jézus Krisztus személyét, és a benne felkínált megbocsátás kegyelmet, azok ennek a döntésnek folytán az örök ítéletre jutnak, örökké szenvednek, változtathatatlanul. És miért fontos a keresztény életben ezt tudni? Hát két ok miatt. Egyrészt a hála, tehát, hogy megmentett engem az Isten, a másik a felelősség az elveszett lelkek felé. Tehát értem, hogy mire a sorsa az embereknek. És ugye amikor Bordi Dénes testvér mondta itt, amikor meglepődtem, hogy mondta az egy kollégájának, hogy figyelj csak ide, Isten meg fog ítélni ezek alatt a szavak alapján. Ne nevessél. Neked felelősséged van innentől kezdve, hallottad az evangéliumot. Ne neves ki engem, ne legyél bolond. Számon fogja kérni rajtad az Isten, amikor meg fog szállni halálod után előtte. Furcsa volt nekem ezt hallani, nem szoktam ilyet csinálni, amit a Dénes testvér mondott, de igaza van. Igaza van, ha nem is ezt mondom, vagy így csináljuk, de mégis ennek a súlya azért. Ez nem baj, ha ott van előttünk, és érdemes küzdeni, és nyilván azért prédikálok ma is erről, mert magam is küzdöm az eltompulás ellen. Értitek? Hogy ne tompuljon el az ember szelleme és élete. Hogyha eltompult, újítson meg az Úr bennünket. És az utolsó gondolat mára, a Zsidókhoz írt levél 6. rész, főként 7. verse, de olvasom mind a kettőt, mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldás nyer az Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórot terem, az megvetett, átok vár rá, és végül megégetés. Tehát ugye koncentráljunk arra, amivel elindultunk. A tanítványi életben bennünket az Isten 160 és 30 annyi gyümölcsözése hívott el. Így van? Így van. Megértettük azt is, hogy ez nem a Szentlélek gyümölcsét jelenti. A Szentlélek gyümölcse egy eszköz arra, hogy embereket közelebb segítsünk Jézus Krisztushoz, vagy a megtért hívő embereket segítsük a tanítványi életben a növekedésre. Több helyen Bibliában le van írva, hogy szolgáljatok egymás felé. Tehát a gyümölcsözés azt jelenti, hogy valakit előre segítettem a Krisztus követő élethez, hogy a Krisztus követő életben. Megállapíthatjuk ezt? Kívánom, hogy legyen helyén az életünkben az alap, az alapvető dolgok. A bűnből való megtérés, az Istenbe vetett hit, a bemerítés kérdése, a kézátételekről való tanítás, milyen hatalmat kaptunk és hogyan gyakorolhatjuk azt. Az örök ítéletre vonatkozó igazság, és ugye ezt megelőzően pedig azt, hogy halottak feltámadnak, és van örök élet, csak az nem mindegy, hogy hol töltjük azt el, és legyünk rendkívül hálások az Istennek, hogy megadta azt a kegyelmet, hogy olyan messze voltunk tőle, és el tudtunk jutni addig, hogy felfogjuk az evangéliumot, és még dönthettünk is Krisztus Jézus mellett, és adjunk hálát az Úrnak, hogy de nem csak erre hívott el bennünket, hanem elhívott arra, hogy Krisztus követő tanítványok legyünk, és ne tartsuk túl nagynak az ő lábnyomát. Mint azon a képen. Beírtam, hogy kövess Jézus, és kihoztak egy ilyen nagy lábnyomot. Abból is látszik, hogy hogyan gondolkodik valaki, aki lerajzolta azt. Értem. Én is ugye így gondolkodom néha. És az embernek kell változtatni, hogy térj már észhez. Ez kibúvó keresés. Kiskapu keresés, hogy Jézus beteszel egy másik kategóriába. Zsivány dolog. Zsivány dolog. Sumák. Nem ez az igazság. Ó, azért le van írva a Zsidókhoz írt levél 4. részében, hogy valódi ember lett, és az 5. részben pedig az, hogy igenis, Jézus Krisztusnak az engedelmessége küzdelemmel járt. Nem volt könnyű neki engedelmeskedni, nehogy azt gondold. Ugyanúgy küzdelemmel jár, mint neked meg nekem az engedelmesség. És Istenre figyeléssel járt az engedelmessége is, mint amivel nekünk jár, hogy Istenre figyeljünk az életben. Adja meg nekünk ezt az Úr, ezt a fajta tanítvány életet, Istenre figyelő szívet, szellemet, és valóban Krisztus követést. Amen.